Szeretettel köszöntök mindenkit. Beállítom ezt a mikrofont. Tehát az előadás címe elhangzott, és mindjárt egy képpel kezdem. Tarnai Andor 1990-ben a Paródia 16-18. Századi Magyarországon címmel tanulmányt tett közzé, az antik hagyományú imitáció tanon alapuló késő reneszánsz paródiáról. Zárójelben jegyzem meg, hogy latinosan írta a paródia terminust, ezzel is jelezve, hogy annak megemlítette pápai Párizs Ferenc szótárának magyarázatát, amely szerint a paródia valamely versnek követése vagy azon, vagy más értelemmel. Tarnai ebben a nagyívű dolgozatában elsősorban a Horácius profán ódái nyomán szerzett vallásos paródiákat tekintette át. Az egyik általa tanulmányozott könyvvel, egy humanista baráti kör kedveskedett egykoron boroszlói atyamesterének, Jakob Monnau kálvinista orvosnak. Ez az Ipse Faciet című 1595-ben Görlitzben kiadott könyv 46 darabból álló paródia csokrot tartalmaz a Melpomene ódából. Tarnai ezek között találta meg, és egyetlen magyarországi példaként közölte Ambrosius Lám Sebestyénnek erre a Quemtum Melpomene szemmel incipitű Horácius ódának, ugye ez a negyedik, az ódák negyedik könyve, a harmadik darabja, hajazó Quemtum Summe Deus szemmel kezdetű paródiáját. Hát itt lépek, és itt van ez a bizonyos Ipse Faciet kötet, és a belső címlap, ahol a Horácius paródiák kezdődnek, és oda tettem az eredeti Horácius verset, hogy lehessen látni, hogy a paródia hogyan működik, bizonyos kulcsszavak is ismétlődnek, hogy rá lehessen ismerni arra, hogy ez egy vallásos változat, de Horáciuszt követi. Jó magam, az irodalom történeti közleményekben olvasva Tarnai Andor cikkét, meglepődve ismertem fel azt, hogy ez az által ott közölt Horácius paródia volt Balassi Ó Szent Isten, kit kedvedben kezdettű istenes énekének az irodalmi mintája, ugyanis ennek a címiratában ugyanez a kezdősor olvasható. Illetve vissza, tehát itt lehet látni. Még nem ott tartok? Nem más látok. Igen, itt van, tehát itt van, ugye ez a bécsi kiadás, illetve hát azonos a egy másik kiadása is az alatt, de lényeg az, hogy itt látható, hogy itt van ez a bizonyos kezdősor. Ambrosius Lám Sebestyén vallásos paródiája tartalmát tekintve is teljesen azonosnak bizonyult Balassi Bálint versével. A sokak által hiába keresett irodalmi mintát, tehát tudtán kívül fedezte fel Tarnai Andor, aki felhatalmazott arra, hogy erről a felfedezésről írjak én dolgozatot. Sajnos csak az ő halála után, 1997-ben tudtam közé tenni Quemtum Melpomene szemmel Balassi megkerült irodalmi mintája című tanulmányomat. Itt van, és ott a vers is. Hát ott pedig leírom, hogy a Tarnai találta meg tulajdonképpen. Tarnai tanulmányának definícióját követve kimutatható az, hogy a paródia a magyar nyelven szerzett versek között is jelen volt a késő reneszánsz korban. Balassi például paródia gyanánt írta meg egyes verseinek ellentétes, illetve vallásos párját, nő az én örömem, nő az én gyötrelmem. Bizonnyal esmérem rajtam most erejét, bizonnyal esmérem rajtam nagy haragot. A kutatók nagy része által imitációnak tartott versek között több is akad, amely valójában paródiának tekinthető. Rimai János Ez világ, mint kert kezdetű versét, amely Balassi Vitézek mi lehet kezdetű versével felettébb nagy hasonlóságot mutat, az eddigi szakirodalom átköltésnek vagy imitációnak tartotta. Tarnai Andor tanulmányát komolyan véve úgy vélem, hogy Rimai verse valójában paródia, hiszen az Balassi végvári laudációjának az elváltozott idők miatt derült borúra váltó, azaz más értelemmel való követése. Balassi katona éneke csak a 17. század közepétől vált ismerté, hiszen az csupán az akkoriban, hát éppen akkoriban, mégpedig az istenes énekek rendezett kiadásaiban került nyilvánosság elé. A 17. század második felében készült Balassa kódexben, itt látható, ennek a versnek csupán a címe és kezdősorának eleje szerepel, ugyanis a hajdani másoló üres lapokat hagyott a végül elmaradt későbbi bemásolás számára. Ez a másoló vélhetőleg sietség miatt nem írta be az előtte levő kéziratból a katonai éneket, mert megvolt neki az istenes énekek, istenek és énekek valamelyik rendezett kiadásának példánya, amelyben szerepelt ez a vers. Rimai János ez világ mint kert kezdetű versének, viszont még a címe sincs benne a Balassa kódexben, ez is csak az istenes énekek rendezett kiadásaiban jelent meg, közben lépek, hogy itt egy rendezett kiadásban a vitézek mi lehet. Tehát valójában ilyen kiadásból lehetett először olvasni, és nem a saját korában, ezt nem mindenki gondolta eddig így. Balassi katona éneke csak közeli barátaihoz juthatott el, más kortársai azonban alig ha ismerhették. Téves tehát az az általános elképzelés, hogy ezt a verset a 16. században a végvárokban énekelték volna. A Magyarországon sok esztendeig vitézi életet élő, és itteni élményeit megverselő lengyel Csakrovszkinak nem volt semmilyen kapcsolata Balassival, jó lehet hazájába visszatérve, 1599-ben Lembergben kiadott egy Balassiéhoz hasonló katonaéneket. Csakrovszki ebben a második verses könyvében dicsérni kívánta az általa korábban nem ismert podóliai térséget, ezért kölcsönvett egy akkoriban népszerűvé vált Duma Ukrajna, azaz a Végvidék büszkesége című lengyel közköltészeti alkotást, amelynek szövegét a felére zsugorítva, a maga versei közé helyezve közölte. Ennek a 8-szótagos páros rímű sorokból építkező Paviec Vizgyecsnye Kobzom, olyan nem biztos, hogy jól ejtem lengyelül, Mond Zengő Kobzom kezdősori versnek kéziratos változatai a Podóliában, azaz Lengyelország keleti végvidékén harcoló kozák zsoldosok magasztalásáról szóltak. A Duma Ukrajna szövegét, pillanat, magától is ugrál ez a kép, mert nem, jó van. Tehát a Duma Ukrajna szövegét Tadeusz Mikulszki kritikai kiadásából merítve, ez még itt az eredeti Csakrovszki, amit lehet látni, és ott van a Mikulszki féle kiadás, és itt lehet látni, hogy milyen hasonló például kezdett az egésznek. Tehát 1939-ben magyar fordításban közreadó Valdafel József nagyot tévedett, amikor úgy vélte, hogy Csakrovszki a maga versét Balassi katona éneke nyomán szerezte. Balassi viszont ismerhette a Duma Ukrajna bővebb változatát, hiszen valójában abban vannak nagyfokú tartalmi egyezések a katona énekkel. Ennek alapján bizonyosra vehető, hogy ez a lengyel ének volt a magyar költő irodalmi mintája. A lengyel kutatók mérvadó véleménye is ezt támasztja alá. Balassi miután Losonczi Anna kikosarazta 1589 elejétől kezdve azt tervezgette, hogy a keleti lengyel végekre megy, ahol a hírek szerint a törökök elleni háború előkészületei folynak. Amikor 1589 őszén kibújdosott Lengyelországba, szerelmi bánatával okolta tettét, ám valójában azt remélte, hogy ott komoly katonai feladatot kaphat. A lengyel szejm előleget is adott neki katonák toborzására, ő pedig a bécsi udvar tilalma ellenére magyar vitézeket is hívogatott táborába. Bizonyára nem vaktába készült az által alig ha ismert lengyel végvidékre, hanem gondosan gyűjtötte a hasznosítható információkat az ott szolgáló zsoldosokról, akikkel várhatóan együtt kellett volna harcolnia. Ekkor kerülhetett hozzá a Duma Ukrajna című ének, amelynek nyomán elkészítette a magyar változatát, a végek dicséretére szánt katonaéneket. A lengyel irodalmi mintáról leginkább árulkodó jel az, hogy Balassi in laudem confiniorum című versében nem a várak, hanem a nagy széles mezők szerepelnek. 1590-ben ugyan elmaradt a vár török ellenes háború Lengyelországba, ám a katonaének a magyar végvári élet idilli megjelenítésére is alkalmasnak bizonyult. Itt még egy részletet lehet látni. Balassi lirai önéletrajzának utolsó 8 énekét a szerelemből való kielábolás módozatainak bemutatására szánta, kilépett a Júlia ciklus fiktív világából, visszatért a valósággal és kapcsolatba hozható versek szerzéséhez. Ezt azzal is megerősítette, hogy mindegyikükhöz záró strófát írt, azok keletkezésének okát, sőt többnyire idejét is megjelölve. A katonai ének általunk ismert szövegének végén azonban nem találunk a többihez hasonló zárostrófát. És akkor megint lépek. Itt van a rimai vers. Balassi és rimai istenes énekeinek 1640-es években kiadott nagyváradi rendezett edíciójába a szerkesztő bevet 4 olyan éneket a Balassi világi versei tartalmazó birtokában levő kéziratból. A Balassa Kódexben is olvasható versekkel egybevetve jól látszik, hogy ezeket valláses gyűjteménybe illesztésük érdekében több helyütt megcsonkította, vagy átverselte, amennyiben azokban a szerelemre való utalást talált. Különösen a búcsúének esetében járt el nagyon durván, hiszen ebből teljesen kiiktatta a szerelmi vonatkozásos strófákat. A Ti is angyalképet mutató szép szüzek kezdetű, és utána következő Losonci Annára utaló strófa csak a Balassa Kódexben maradt fenn, ám ebben a vers további része a kihullott lapok miatt elveszett. Csupán a versek elégetéséről szóló záró strófát őrizte meg a nyomtatott kiadás, ezért ezt ismerjük. Nos, gyanítható, hogy a Katona éneknek is volt a többihez hasonló záró strófája. Rimai János bizonnyal még csonkítatlanul ismerte Balassi Katona énekét. Ez világ, mint kert kezdetű versét, az 1610-es években szerezhette, miután a 15 éves háború lezárulta után, 1608-tól kezdve egy esztendőn át jó maga is hosszas béketárgyalások résztvevője volt. A Katonaénekben megfogalmazott végvári idill akkora már régen a múltba veszett. A 16. századbeli lokálisan zajló csatákhoz, lesvetésekhez, vásárütésekhez képest az 1591-től kibontakozó és 1606-ig tartó valóságos öldöklő háború után a katonai élet viszontagságait már nem lehetett idillinek tekinteni. Rimai a sztoikus szemléletéből fakadó, keserű paródiával cáfolni kívánta a Balassinál még szépnek és hősiesnek látott katonai életet. Pirnát Antal véleménye szerint Rimai érett költőre való költeménye, noha a vitézi költészet frazeológiája itt jelentkezik a leggazdagabban, a végvárak hősi világának és életformájának eltűnését ábrázolja. Szövegének körülbelül a fele ugyan nem egyéb, mint Balassi közismert katonai énekének átköltése, mégis Rimai legsajátabb versei közé tartozik. Innen eddig az idézet. Balassi 9 strófában fennmaradt énekét oly szorosan követi a Rimai által aprólékosan kidolgozott paródia, hogy az egyes strófák kulcsszavai is azonosak bennük. Ezt idekeztem színezéssel jelölni, illetve hadd jegyezzem meg a Rimaival foglalkozók számára, hogy ott azt a sárgított pontot látják, ott az összes kiadásban az van, hogy ő mint romlandó ház. Én ezt a javítást gondolom, hiszen hasonlatról van szó, és még hoztam párhuzamot is. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy senki nem gondolt arra, hogy az ő sehogy se passzol a szövegbe, és az olynak a félreolvasásából következik. Tehát ugye nem mindenütt vannak pregnáns azonos szavak, de azért több helyütt látható, hogy szinte lépésről lépésre követi. Az első strófa adja meg az alaphangot. Ebben a jégeső által elvert kerthez és a szélvész által megtépázott házhoz hasonlított veszendő világ élesen szemben áll a kikeletkor feléledő szélesföld derűs szépségével. A hasonlatot egy szövegromlás ezt az előbb említettem, igen. A továbbiakban a Balassi által magasztalt és jókedvűen bemutatott vitézi életet annak árnyoldalaival szembesíti Rimai. A harmadik strófában, itt tartunk, igen, a durván megváltozott harci eszközök kerülnek elő, hiszen időközben az ágyuk vették át a kézi fegyverekkel harcoló vitézek helyét. Menjünk tovább. A nyolcadik strófában a zsoldért harcoló katona veszte nem számít hősi halálnak, a kilencedik strófa erkölcsi kérdéseket is felvet a háborúból, hasznot húzókra tett célzással. Tehát itt lehet követni lépésről lépésre. Rimai versének vége azonban két további strófát is tartalmaz. Ezek az argumentumban, tehát amit a nyomtatványban lehetett látni összefoglaló címben, megfogalmazott sztoikus fogantatású tanácsot fejtik ki a szív keservének és a lélek kínjának okos módon való csillapítására. Mégpedig a habzó tengeren való helyes evezés és kormányzás hasonlatával keretezve. Lackházi Gyula úgy vélte, hogy a Balassit imitáló betét, illetve sztoikus elveket megfogalmazó befejezés között némi hangulati feszültség van. Valóban a vitézi élet alkalmas leginkább a sztoikus bölcsesség demonstrálására? Valóban szervesen kapcsolódnak az utolsó strófák a verset? És valóban egy gyökeresen megváltozott világállapotot ad választ a vers, kérdezi ő. Rimai paródiája nyomán tehát az is felvethető, hogy Balassi nevezetes katona énekének kompozíciója eredetileg bővebb lehetett. A vers végéről azért hiányozhat két további strófa, mert az első rendezett kiadás nagyváradi szerkesztője szerelmi tartalmuk miatt a többi versnél elkövetett csonkításaihoz hasonlóan azokat ugyancsak kihagyta. Ezek az elveszett strófák épp annyira elüthetnek az előző 9 strófa tartalmától, miként Rimai versének záró strófái. Ha a paródia ellentétes értelméből indulunk ki, úgy Balassi szerelmi bánatában szinte szíve keservének orvoslását és lelki kínjainak enyhítését a sztoikus tanácsokkal ellentétben éppen az aktív vitézi életben a végvárak idilli világában jelölhette meg a maga számára. A 40, illetve a 64. versében saját lelkével beszélgetve is keservre sok búját emlegette. A záró verszak vélhető tartalmát Lackházi Gyulával beszélgetve az ő ötletét vettem kölcsön, vagyis ami itt látható, Zrínyi Miklósnak azokkal a tömör versoraival lehetne a legjobban érzékeltetni, hogy mire gondolok, hogy milyen tartalmú lehetett Balassi versének utolsó két strófája. Ez az Arianna sírása, a 3.-4. strófája. Mindenki olvashatja, de azért hadd olvassam nagysebet, mert csinált Cupido szívemben, kinek orvossága nincs diktámnus hűben, mint egek forognak örök környületben, úgy búm, úgy bánatom forog örökségben. Én mást énekelek haragos fegyverrel, kínzó szerelmemet, hogy felejtsem ezzel. Másfelől kisisten megkerül fegyverrel, harcol, vagdalkozik lángozó szívemmel. Balassi katona énekét egy vele azonos versformájú, vitézek karjokkal, kígyók hulákjokkal, bikák, szarvokkal sértnek kezdetű ének követi. Az Amatorum Carmen de Virgine Margareta címet viselő 62. sorszámú versben a magány, a szerény életvitel és a szemlélődés jelenik meg, mint a szerelmi bánat elleni újabb orvosság. Ennek a szép magyar komédia előzményét, Castelletti Amariliét is felhasználó éneknek a végén azonban kiderül az, hogy meglehetősen törékenynek bizonyult az előző versben ábrázolt végvári idill, hiszen a vitézek között is egyenetlenséget és véres vetélkedést támasztat egy szép lány a versben szereplő Margit. Már ezután azért ez egészségért sok jó kópia romol, vitézek homlokán szabja miatt gyakran szerelmért vér omol, mert ez az a virág ki miatt barátság társok között felbomol. A szerelmi bánatból való kigyógyulás tehát ebben az idillinek gondolt körben sem volt lehetséges. Ennek a versnek is van egy a szeretszetés körülményeit és idejét is elmondó zárostófája, mert arról értesíti az olvasót, hogy 1589. augusztus 10-e után remete módjára a havasok aljába élvén szerzék versekben. Rima János, ez világ mint kert kezdetű paródiája önmaga költészeti értékén túl arra is alkalmas, hogy Balassi katona éneke ma ismert szövegének végén hiányzó befejezést feltételezzünk. Ez a rekonstrukció a vers kompozíciójáról alkotott eddigi fejtegetéseket is érinti. Az Ó, én édes hazám kezdetű búcsúvers is sokat veszített azzal, hogy megcsonkított formában maradt fenn. A hiányzó strófák miatt a katona ének eredeti kompozíciója is sérült, a szerző szerelmi bánatával kapcsolatos vélhető mondandója pedig elmaradt. Balassi versciklusának utolsó 8 énekét éppen az záró strófák láncolata köti össze egymással, amelyek a lírai önéletrajzban a Remedia Amoriszt, az a szerelem ellenszereit próbálgatva haladnak előre a végkifejletig, az elbújdosásig és a haszontalanná vált versek jelképes elégetéséig. Köszönöm a figyelmet!